Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullám.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1992. március 30-án sugárzott műsorát az idegengyűlöletről és az ellene folytatott harcról. A műsort Láng Júlia készítette.
Néhány nappal ezelőtt Jacques Chirac, Párizs polgármestere, a jobboldali gólista párt legismertebb vezető személyisége nyilatkozott a kérdésről a francia zsidók deportálása kezdetének 50. évfordulóján.
Jacques Chirac figyelmeztetett a rasszizmus, az idegengyűlölet és a diktatúra visszatérésének veszélyeire Franciaországban és Európában. Vigyáznunk kell, mondta, mert a demokrácia és a szabadság törékeny, mindig fenyegeti valami, és mindig meg kell újra védeni. A franciáknak sosem szabad elfelejteniük, hogy voltak olyan honfitársaik, akik részt vettek a francia zsidók deportálásában, mondta a jobboldali gaullista párt vezető személyisége.
A svájci kormány a múlt héten adott ki egy jelentést, kifejezve aggodalmát az idegenek elleni támadások számának növekedése miatt.
A külföldieket ért erőszakos incidensek száma a múlt év során több mint kétszeresére, összesen 90-re növekedett. A svájci kormány aggasztónak találja az egyes fiatal csoportok körében erősödő tendenciát a rasszista magatartásra és erőszakra. Míg 1990-ben 4, 1991-ben 20 alkalommal támadtak molotov koktélokkal menedékjogukra váró idegenek házaira.
Mielőtt további, részletesebb példákat idéznénk Németországból, Ausztriából és Franciaországból, nézzünk szét egy kicsit a hazai tájon. A szabadsággal az erkölcsigátlások is felszabadultak, a tolerancia csökkent, a másság elfogadása sokak számára minden téren nehézé vált, még nem faji alapon is. Ma már bátran elhangzik a nyilvánosság előtt, hogy én az ellenzéket igenis ellenségnek tekintem. Ha a gondolkodónak feltételezett értelmiségiek ilyen kevéssé tudják elfogadni a másságot, ugyan mi várható a nem értelmiségi rétegtől, amely az elszegényedés és a növekvő munkanélküliség okozta szorongás miatt könnyen találhat levezető csatornát a bűnbak keresésben. Magyarországon is, ahogy mindenütt a világon, hagyománya van annak, hogy a zsidókban találják meg minden rossznak okozóját, és helyenként ennél is inkább és egyre növekvő mértékben a cigányokban. Ez azonban olyan sokrétű általános társadalmi, gazdasági, szociális és oktatásügyi probléma, ami nem magyarázható egyedül az idegengyűlölet indulatával. Mai adásunkban azzal a tünettel foglalkozunk, amelyik látványosan jelzi, és nyugati szemlélők is felfigyeltek már erre, hogy Magyarország nem csak a jó európai hagyományokhoz, de az aggasztóakhoz is gyorsan felzárkozik. Noha létszámukat tekintve a színes bőrű diákok igen kevesen vannak, mint egy 3000-en, az őket ért agresszív támadások száma gyorsan emelkedik. Védelmüket a Martin Luther King Egyesület vállalta föl. A szóvivőtől, Ill Martontól először az iránt érdeklődtem, milyen a kapcsolatuk a rendőrséggel.
Egészen a legutóbbi időkig nagyon nehéz volt ez a kapcsolat, és hát a gyakorlat hozta a kiépülését, vagyis eleinte mindig csak azokkal a rendőrkapitányságokkal tudtunk kapcsolatot létesíteni, azokkal a szervekkel álltunk kapcsolatba, amelyekkel probléma adódott. Tehát azokban a kerületekben, Budapesten, ahol több skinhead attak történt, ott előbb ismertük meg a kapitányt, a nyomozókat, az egész szolgálatot, az egyenruhás és a civil állományt. Mostanra sikerült elérnünk azt, hogy egy átfogó, hát, hogy mondjam, megállapodás készül, amelyik szabályozná a kapcsolatot az Egyesület és az Országos Rendőrfőkapitányság között. Mi reméljük, hogy egy hónapon belül ez le lesz írva, és pontosan ez alapján fogunk működni ezentúl.
Milyen a kapcsolat a belügyminisztériummal? Úgy tudom, írtak egy levelet a belügyminiszternek, akitől intézkedéseket kértek. Érkezett-e már reagálás?
Egyesületünknek különösen az arab tagjai ösztönöztek bennünket arra, hogy levélben forduljunk Boros belügyminiszter úrhoz, ugyanis az a véleményünk, hogy mindaz, ami a diákokon, a nálunk tanuló arab diákokon csapódik le, az egy olyan általánosításon alapul főleg, hogy az emberek nagy része a Váci utcában, a Keleti pályaudvarnál és az egyéb környékeken találkozik azokkal a külföldiekkel, akik valutáznak, egyéb olyan tevékenységet folytatnak, amelyek Magyarországon törvénybe ütköző. Ezt a tevékenységet ők hosszabb ideje végezhetik szem előtt, és ez a kép marad meg egy átlag magyarban, ez alapján általánosít, és utána ez ad alapot arra, hogy azt, aki diák, az, aki becsületesen és szorgalmasan tanul, és azért jött ide, hogy a tudását gyarapítsa, és mondjuk közben nem elhanyagolandó pár ezer dollár tandíjat is itt hagy az országnak. Szóval ezen a diákon csattan az ostor átvitt értelemben és szó szerint is. Felkértük a belügyminiszter urat, hogy tegyen valamit, mert mi nem tudunk tenni, viszont a legjobb az itt tanuló arab diákoknak lenne, ha ez az áldatlan állapot megszűnne. Sajnos a mai napig még reagálást nem kaptunk erre.
Önök milyen hatósági, jogi védelmet tartanának elképzelhetőnek? A közelmúltban a kisebbség és emberi jogok konferenciáján is elhangzott még hozzá az országos rendőrfőkapitányság idegenrendészeti osztályának a munkatársától, hogy szükségesek az új törvények a konfliktusok elkerülésére. Készül-e már ez ügyben valami?
Természetesen. Múlt héten voltunk a Parlament Emberi Jogi Bizottsága előtt meghallgatáson, és ott is szó volt róla, hogy a jogi feltételeit is meg kell teremteni annak, hogy a külföldiekkel kapcsolatos rendészeti problémák korrekt módon intéződjenek el. Senki nem azt mondja, hogy a külföldiekkel szemben enyhébben kell eljárni. Nem tudja senki se azt se elfogadni, hogy a külföldiekkel szemben szigorúbban kell eljárni. Ezt törvényben, illetve jogszabályokban meg kell szabni pontosan, és annak megfelelően kell eljárni. A mi véleményünk azonban, hogy mindaddig, amíg elkészülnek ezek az új jogszabályok, lehetőség van arra, itt gyakorlatilag a külföldiek száma Magyarországon rendkívül kicsi, hogyha nyugat-európai többi országhoz hasonlítjuk. Tehát lehetőség lenne arra, hogy egy olyan demokratikus, korrekt ügyintézés valósuljon meg, amely mindkét fél érdekeit szolgálja. Ehhez azonban ki kellene zárni olyan ügyintézőket, akik a jogszabályok adta hézagokat kihasználva játszanak, visszaélnek esetleg a helyzetükkel, vagy olyanokat tesznek, ami senkinek sem jó, se az országnak, se a külföldieknek.
Ezek szerint vannak ilyen tapasztalatok, hogy például a KEOK-nál a külföldieket ellenőrző hivatalban úgy viselkednek, hogy kiszolgáltatottságérzést keltenek?
Én azt hiszem, hogy ha valaki egyszer már elment az András út 12 felé, akkor ha kívülről meglátja az épületet, látja előtte a sort, amint esetleg éppen a kapunál álló rendőrje tehetetlenségében, mert másként nem tud rendet csinálni, löki félre az embereket a kaputól, akik igyekeznek benyomulni, hogy még a félfogadási idő alatt a hivatalos ügyintéző urak elé járuljanak, és közben esetleg hallja is, hogy a kapus mit mond, vagy megnézi azt a táblát, amin még mindig az áll, hogy külföldieket ellenőrző országos központi hivatal vagy osztály. Gyakorlatilag ezek külsőségeikben már mutatják azt, amit mi lényegében is érzékelünk. A rendszerváltás nem történt meg ezen a téren. Egyszerűen olyan állapotok uralkodnak, a technikai feltételek, a hangnem, a stílus, és végső soron is ez a legfontosabb, az intézkedések, amelyek egyáltalán nem azt az érdeket segítik elő, hogy minél több intelligens, vagy minél több üzletet hozó ember jöjjön Magyarországra, hanem inkább van egy olyan szemlélet, legalábbis a külföldi egyesületi tagok ezt mondják nekünk, és azt hiszem el kell fogadnunk ezt általánosnak, hogy minél több színesbőrű távozzon az országból.
Próbáltak ennek a bőrfejűekkel kapcsolatot teremteni, vagy pedig ennek nem is lenne értelme?
Én azt hiszem, hogy erre legjobb példa mellettem ül egy szudáni barátom, aki személyesen beszélt a bőrfejűekkel.
Adilnak hívnak, és szudáni vagyok. Egy évvel itt vagyok Magyarországon.
Hallom, hogy találkozott személyesen a skinheadekkel. Hogy történt ez?
Igen. Volt egy mosor a TV-ben, hogy kriminális hívnak. És megtalálkoztam a skinhead-ekkel, és sajnos nem nagyon sikerült a műsort, de elégem volt. Sok olyan vannak a beldák, minden nap megtalálkozom a ilyen problémák, skinhead-ek meg a külföldiekkel.
Fél, amikor az utcán megy Budapesten?
Persze. Nem tudok egyedül menni az utcán, de meg kell a barátaimmal megyek az utcán, mert nem tudok egyedül megyek.
De vannak magyar barátai is.
Igen, van.
Ha egy barátja Szudánból megkérdezné öntől, hogy akarna ő is jönni Magyarországra, akkor Adél mit tanácsolna neki?
Sajnos most nem tanácsolom neki, hogy ide jött, mert tudom, hogy beszéljek neki. De talán majd megtanácsolom, hogy ide jön. De most nem, hiszem. Mert nagyon beszéljek neki. Hogyan lehet tanulni, ha az utcán nem tudok menni? Hát hogyan lehet?
Az korábban is köztudott volt, hogy a Szélsőséges Keresztény Nemzeti Unió kapcsolatot keresett és talált a magyarországi skinheadekkel. A legutóbbi 168 órában azonban újabb támogatókról hallhattunk. A Történelmi Igazságtétel Bizottság, amelynek eredeti 1988-ban alakult vezetősége teljes egészében lemondott, tehát az átalakult TIB 56-os tagozatának kispesti csoportja föl akarja vállalni a bőrfejűek védelmét azzal az indokolással, hogy ezek magyar gyerekek, magyar anyák gyerekei. Arról a veszélyről, amit az jelenthet, ha szélsőséges indulatos csoportok mögé politikai erők állnak, jövő heti adásunkban részletesen hallhatnak. Most pedig nézzük a nyugati példákat. Először Németországot, ahol gyakran fölmerül a kérdés, milyen neonáci erők húzódnak meg a skinheadek akciói mögött. Sasvári Attila.
Az Egyesített Németország olyan körülmények között ünnepelte tavaly októberben első születésnapját, amelyek nem utolsó sorban külföldön felvetették a kérdést, hogy helyes volt-e az újjászületetnek előlegezett bizalom. Először a volt NDK-t, majd az egész országot elborította a külföldi ellenes erőszak hulláma, és néhány héten keresztül úgy tűnt, a jövőben együtt kell majd élni a szélső jobboldali bandák garázdálkodásával. A kormány vezetői erőteljes szavakkal bélyegezték meg az idegen gyűlöletet, bár az ellenzék joggal mutatott rá, hogy előzően éppen ők tették a Németországba érkező menekültek nagy számát elsőrendű belpolitikai témává. A rendőrség jobbára későn érkezett a külföldiek elleni merényletek színhelyére, az önszerveződő polgárőrségeket pedig sok esetben maguk a menekült otthonok lakói utasították el, attól félve, hogy ez még inkább felhívja rájuk a jobboldali radikálisok figyelmét. A skinheadek akciói kiváltották a szélső baloldal, az úgynevezett autonómok ellentámadását. A rendőrségnek további feladatot adott tehát e két tábor szétválasztása, amelynek során nem ritkán érte az a vád, hogy úgymond jobb szemére vak. A külföldi ellenes erőszak után a téli hónapokra alább hagyott, ami nem azt jelenti, hogy teljesen megszűnt. Nem kevés főfájást okozott és okoz a hatóságoknak, hogy a tetteseket hiába keresték a volt NSK ismert új fasisztái között. Felbújtással, előkészítéssel is ritkán vádolhatták ez utóbbiakat. Többnyire helybéli skinheadek és hozzájuk csapódó fiatalok spontán akcióiról, mint egy esti szórakozásáról van szó. A volt NDK-ban a felkészületlen és elbátortalanodott kelet-német rendőrség azonban hamarosan segítséget kapott az ország nyugati feléből, és a meglepetés ereje is alább hagyott. Az ismétlődő merényletek tettesei azonosíthatóvá váltak, megkezdődtek a letartóztatások, a bírósági tárgyalások a szélsőjobboldali fiatalok ellen. Ami a mindenkori helybéli lakosság magatartását illeti, egyetlen igazán kirívó esetről lehet beszámolni. A szintén tavaly őszi Hoyerswerdai események időtartama, az ottani lakosok tartós aktivitása mindamellett megengedte a feltételezést, hogy nem csak ez volt az egyetlen kelet-német város, ahol rokonszemvel figyelték a külföldi ellenes merényleteket. Hoyerswerdában két héten keresztül minden nap skinheadek gyűltek össze néhány olyan ház előtt, amelyekben külföldi vendégmunkások laktak, és ostrom alá vették azokat. Miközben a rendőrség védekezésre szorítkozott, a környező házak lakói biztató szavakkal és például benzines palackokhoz munícióval látták el a jobboldali radikálisokat. Az ostrom végül sikerre járt. A külföldi vendégmunkásokat kiköltöztették, a helybéliek lelkes tapsak közepette. Az ilyen és ehhez hasonló keletnémet polgároknak azonban hamarosan rá kellett jönniük, hogy a külföldi ellenes erőszak alapvetően nem talál megértésre Németországban. Márpedig számukra mégiscsak az általános társadalmi megítélés, és nem, mint a skinheadek esetében, a mindenkori banda vezér a vonatkozási pont. Az idegeneket lehet utálni, de legfeljebb odahaza. Nyilvánosan egyszerűen nem illik, nem szokás külföldi ellenesnek lenni. Legalább ennyi tanulság következett számukra a közvélemény formálóinak megnyilatkozásaiból is. A politikusok pártállástól függetlenül kiálltak az áldozatok mellett, és a média első helyre tette a merényletekről szóló beszámolókat, kommentárok tömegében ostorozta az erőszakot. Különbség a tennivalók megítélésében mutatkozott. Míg a konzervatív lapok többnyire abban látták a megoldást, hogy meg kell akadályozni a menekültek tömeges ideérkezését, a liberalizmus különböző árnyalataihoz tartozó vagy alternatív újságok azt javasolták, hogy meg kell tanulni együtt élni az elkerülhetetlennel. Az eredmény, a kormánykoalícióhoz tartozó kereszténydemokraták és liberálisok, valamint az ellenzéki szociáldemokraták közös döntése az előbbi álláspontot tükrözte. Most igyekeznek néhány hétre szűkíteni a politikai menedékkérők kérvényeinek elintézését, és az elutasítottakat, akik idáig is több mint 90%-os többségben voltak, azonnal kitoloncolni az országból. A konzervatív pártok tervei szerint azonban nem ez lenne az utolsó szó, hanem az alkotmány menedékjogi cikkelyének megváltoztatása mellett annak elérése, hogy egy demokratikus, azaz most már bármely szomszédos országon keresztül érkező menekült be se léphessen Németországba. Sasvári Attila beszélt, Berlinből.
Ausztriában nem garázdálkodnak a bőrfejűek, de ez a látványos szélsőség amúgy is csak kiemelkedő, harsány tünete egy egyébként is létező jelenségnek. Nárai Vilmost hallják Bécsből.
Az idegen gyűlölet Ausztriában nem csak a felszín alatt lappangva van jelen, hanem ma már sajnos megjelenik a mindennapi életben, sőt a politikában is. Pedig Ausztria valamikor igencsak élen járt a menekültek befogadásában és segítésében. Gondoljunk csak 56-ra. Ausztria több százezer magyar menekülőt fogadott be, ezek egy része itt maradt, s már a osztrák állampolgár és a társadalom elismert tagja lett. Valami azonban megváltozott azóta, és ez legalábbis az én tapasztalataim szerint a jólét elterjedése. 56-ban Kelet-Ausztria éppen csak kikerült a szovjet megszállási zónából, s az osztrákok jó szívvel osztották meg kevesüket a menekültekkel. Ma már azonban egyre jobban elterjedt az a nézet, amely szerint a bevándorlók miatt az osztrákoknak kevesebb jut az össztársadalmi tortából. Ezek persze csak elvont gondolatok. A valóságban ez valahogy úgy fest, hogy az osztrákok például attól félnek, hogy az idegenek megkapják azokat a szociális lakásokat, amelyek olcsók, de kevés van belőlük, és amelyekre manapság az itt születetteknek is éveket kell várniuk. Vagy mint populista szószólóik gyakran hangoztatják, az idegenek elhappolják előlük a munkahelyeket. Így emelkedhetett a vendégmunkások arányának központi csökkentése a hivatalos politika rangjára. A közkedvelt nézet szerint a külföldiek a bűnözésben is élen járnak. A tények persze mást mondanak. Többször is bebizonyították már, hogy a vendégmunkások nettó befizetők az össztársadalmi kasszába, azaz több adót és járulékot fizetnek be, mint amennyi segélyt és hozzájárulást kapnak onnan. Ráadásul az is tény, hogy az osztrák népesség öregszik. Ahhoz, hogy nyugdíjasait még 20 év múlva is a mai szinten tudja eltartani, mindenképpen fiatal bevándorlókra van szüksége. Ami meg a bűnözést illeti, a vendégmunkások aránya alacsonyabb, mint számuk azt indokolná. Mindennek ellenére az idegenekkel szembeni gyűlölködés, noha ennek igazi mérésére nincs lehetőség, az utóbbi időben meglehetősen magasra csapott. Ezt a hullámot lovagolta meg a jobboldali nacionalista szabadságpárt, Jörg Heidel pártja, amelyik idegenellenes jelszavaival egyre több voksot szerez meg. Ami a tendenciában érdekes, elsősorban nem azokban a kerületekben szavaztak Heidelre, ahol sok a vendégmunkás, hanem ott, ahol az osztrákok ma még egyedül laknak, s az ismeretlentől félnek. De hogyan is néz ki a mindennapi életben az idegen gyűlölet Ausztriában? Előjáróban le kell szögezni, hogy általánosítani alig lehet, vagy legalábbis nagyon nehéz. Legnyilvánvalóbb az idegen gyűlölet a nagyon másokkal szemben. Afrikai, ázsiai származású betelepültek ennek a jelenségnek a szenvedő alanyai. Kezdődik mindez például a lakáskeresésnél. Szinte minden második apró hirdetés, amelyben lakást kínálnak, azzal fejeződik be, hogy csak belföldinek. Főleg emiatt Bécs lassan kezd olyanná válni, mint például Berlin. Bizonyos kerületeiben gettószerűen csak külföldiek laknak, az osztrákok fokozatosan kiköltöznek innen, és néhány év múlva bizonyos házakban már nem is lehet majd német szót hallani. Ennek a következményei legjobban az iskolákban érhetők tetten. Mivel az osztrák családokban amúgy is kevesebb gyermek van, az alsóbb osztályokban sokszor németre is kell tanítani az osztály nagyobb részét. Ez pedig csak fokozza az osztrák szülők ellenérzéseit. Mindezek után talán furcsán hangzik, de Ausztriában az idegengyűlölet eddig még soha nem torkolt nyílt, erőszakos cselekményekbe. Az osztrákok kispolgári beállítottságával ez nem fér össze. Félhangos megjegyzésekben, buta viccekben és legfeljebb abban nyilvánul meg, hogy bizonyos helyeken a nyilvánvalóan nem osztrákokat nem szolgálják ki. De a bevándorlók is alkalmazkodnak ehhez a mentalitáshoz. Egész egyszerűen nem látogatják az ilyen vendéglátóhelyeket. Nyílt erőszakról csak nagyon elszigetelt esetekben lehet hallani. Bécsben nem garázdálkodnak bőrfejű csoportok arab fiatalokra vadászva, s ha valakit megtámadnak, az nemzetiségétől függetlenül számíthat arra, hogy a rendőrök megvédik. A létező pusmogó idegengyűlölet, amely a másság meg nem értéséből és a primitív félelemből fakad, azonban legalább olyan veszélyes, mint a nyílt. Hiszen táptalajt nyújt olyan politikai nézeteknek, amelyek az osztrák eredetű bajokért is az itt új életet kereső tisztességes külföldieket teszi felelőssé. Nárai Vilmost hallották Bécsből.
Az önmagát nemzeti frontnak nevező, rasszizmusát csöppet sem titkoló szélsőjobboldali francia pártot egy köztiszteletben álló személyiség nemzetet tagadó frontnak nevezte. Járfás Ágnes jelentkezik Párizsból.
A március 25-én nyilvánosságra hozott legfrissebb közvéleménykutatás adatai szerint a franciák 90%-a úgy ítéli, hogy az idegengyűlölet nagyon elterjedt Franciaországban. Ennél, ha lehet, még megdöbbentőbb adat az, mely szerint a franciák 49%-a mondja magát fagyűlölőnek, míg csak 41%-a állítja azt magáról, hogy nem az. Ez utóbbi szám nehezen egyeztethető össze azzal az adattal, hogy a lakosság 79%-a nem szívleli az arabokat, és 21%-a mondja magát antiszemitának. Hogyan nyilvánul meg ez az idegengyűlölet a mindennapi életben? A párizsi metróban a következő bántó esetnek voltam tanúja. Egy idős hölgy a mellettem lévő üres helyet becélozva bosszusan tapasztalta, hogy az cipőnyomtól sáros. Az üléssel szemben helyet foglaló elegáns, intelligens arcú, ám fekete bőrű férfira azon nyomban rárivalt, hogy törölje le onnan. A férfi döbbenten válaszolta, hogy ő soha nem tenné fel a lábát a szemközti ülésre, nem ő volt a tettes, nem takarít más után. A nő erősködött, hogy már pedig ő addig le nem ül. Nem tudtam megállni, hogy közben lépjek, és én is állítottam, hogy valóban nem ő piszkította be az ülést. A nő még jobban kijött a sodrából mondván, maga olvasott, nem láthatott semmit. A férfi erre felállt, és átengedte a helyét az asszonynak, aki ezt a gesztust szemrebben és nélkül elfogadta, majd a legközelebbi állomáson leszállt, és megvárta a következő szerelvényt. A francia televízió a minap meg is szólaltatta azokat, akik úgymond tartanak az idegenektől, megkérdezvén tőlük, miért. A következő nyilatkozatot hallottuk egy 65 éves nyugdíjas férfitól. Beszéljünk őszintén, nem mi vagyunk náluk, hanem ők laknak nálunk. Egy 40 éves munkanélküli nő pedig minden szemetet kidobálnak az ablakon. Húst szárítanak a lakásban és birkabőrt a ház előtti gyepen, amitől aztán bűzlik az egész ház. Egy 35 éves férfi szerint az idegenek semmibe veszik az értékeinket. Mi betartjuk a törvényt és nem alkalmazunk hormonokat az állattenyésztésben. A kelet-európaiaktól meg behoznak akármilyen húst. Ezek szerint tehát már azoktól is lehet tartani, akik nem költöznek ide, csupán csak itt szeretnék árulni a portékáikat. Ilyen és ehhez hasonló nyilatkozatokat dolgozott fel egy francia szociológus a Fagyülölő Franciaország címen most megjelent vaskos tanulmányában. Arra a következtetésre jut, hasonló megnyilvánulásoknak nem azonosak a gyökereik, illetve hogy azonos okok nem járnak azonos következményekkel. Történelmi tapasztalatok szerint ugyanis nagyszámú bevándorló jelenléte nem feltétlenül von maga után idegengyűlöletet. 1850 és 1870 között megduplázódott a franciaországi bevándorlók száma, de ez egy gazdasági virágzással esett egybe, és semmi gondot nem okozott. Az idegen származásúak később váltak nem kívánatosakká, amikor is beköszöntöttek a gazdasági nehézségek. Itt azonban újabb különbséget kell tennünk a maival szemben. A múlt század végén az idegengyűlölet egy az értelmiség körében született ideológiára alapult. Arra az áltudományra, ami szerint lennének alsóbbrendű és felsőbbrendű fajok. Ezzel szemben ma az idegengyűlölet nem a művelt réteg körében terjed, hanem meglepő módon a proletárokéban. A legutóbbi választások alkalmával készített felmérések szerint a nagypolgári negyedekben az országos átlagnál, 13%-nál jóval kevesebben szavaztak a szélsőjobboldali pártra, míg a kommunisták egyik fellegvárában 21%-ot ért el a Nemzeti Front. A politikus köröket egyre jobban foglalkoztatja az a kérdés, hogy lehet-e egyáltalán létjogosultsága. Némelyek szerint egészséges a francia társadalomra nézve, hogy kimutatható, nevén nevezhető és számon tartható ez az ideológia, mert ezáltal fel lehet vele venni a küzdelmet. Mások szerint sokan csak tiltakozó akcióból szavaztak erre a pártra, nem kell komolyan venni ezt a 13%-os adatot. A legtöbben azonban szégyenteljesnek tartják, hogy legálisan működhet egy nyíltan fajgyűlölő párt, úgy, mint egy a sok közül. A tisztelettel körülvett Abbé Pierre, aki életét a hajléktalanok ügyének szentelte, a napokban azt nyilatkozta, hogy Lötan pártját nemzetet tagadó frontnak lehet csak titulálni, mert olyan alapvető elveket vesz semmibe, amelyek nélkül Franciaország nem lenne Franciaország. Betiltják-e valaha ezt a pártot, nem tudni. Mindenesetre a törvény védi azokat, akik fajgyűlölő agresszió áldozataivá válnak, akár tettleg, akár szóban. És valahányszor a pártvezér Löpen fajgyűlölő kijelentést tesz a nyilvánosság előtt, beperelik emiatt. Vannak azonban esetek, amelyek különösen nagy felháborodást keltenek. Ez történt 2 éve, amikor is egy dél-franciaországi zsidó temetőt ismeretlen tettesek meggyaláztak. A méltatlankodás tömegeket mozgatott meg, és a párizsi nagy tiltakozó felvonuláson nem csak ismert közéleti személyiségek, hanem a kormány több tagja, sőt maga Mitterrand elnök is megjelent. Jászás Ágnest hallották Párizsból.
A Szabad Európa Rádió 1992. március 30-án sugárzott műsorát hallották Láng Júlia szerkesztésében. A témát a következő podcastban folytatjuk. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.